Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 152. dicséretünket. A 152. dicséret így kezdődik: Szent Isten, noha néked. Énekeljük tovább az 511. dicséret első három versét. Az 511. dicséret így kezdődik: Maradj velem. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Minnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, magasztalunk, hogy emberré lettél, eljöttél ebbe a világba, és a jászó bölcsőtől egészen elmentél a Golgota keresztjéig. Köszönjük, hogy te nem a kényelmes utat választottad, hanem a keskenyt, a nehezet, ahol szenvedés, halál vált rád, és mindezt értünk, vállaltad. Urunk, olyan jó látni az igéből, hogy mindaz a szenvedés, ami ért téged, azok a sebek, amiket kaptál, az, ami bűneinkért esett rajtad. Nem a te bűneidért, nem azért, mert te vétkeztél, hanem azért, hogy magadra vetted a mi vétkeinket, hogy mi megszabaduljunk, meggyógyuljunk sebeid által betegségeinkből, és hogy elrendeződjön az életünk az Atyával, beléphessünk az ő országába, lehessünk az ő gyermekei, és áldott légy, hogy mindezt nekünk megszerezted, nekünk ajándékoztad, attól, hogy mi is fölismerjük a mi vétkeinket, ami miatt meg kellett halnod, felismerjük a mi betegségeinket, amikre szintén nálad van a gyógyulás, a te sebeid által. És Uram, add, hogy most alázattal, bűnbánattal tudjunk hozzád jönni, úgy, mint akiknek igazán rád van szükségük. Hogy ne csak egy kellemes légkörben igét hallgatva eltöltött óránk legyen, hanem hogy megtapasztaljuk, hogy veled találkozunk, hogy itt vagy. Mert érted jöttünk, érted vagyunk itt, Urunk. És köszönjük, hogy ha ez van a szívünkben, akkor nem hiába jöttünk. Mert te is itt vagy. Akarod, hogy halljuk a te hangod, tapasztaljuk a te hatalmad, átéljük, hogy megszólítasz, megmutatod magad, elmondod, kicsoda vagy. Köszönjük, hogy Jézusban ismerhetünk meg igazán, és azt is köszönjük, hogy amikor Jézusra tekintünk, akkor te a velünk való tervedet is elmondod. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. De meg kell vallanunk, hogy nem igazán vagyunk olyanok. Meg kell vallanunk, hogy nem igazán különbözünk a világtól, pedig te azt szeretnéd, hogy különbözzünk, hogy másak legyünk. És Urunk, ezért most vedd kézbe az életünket, formálj, alakíts, hogy ami még hiányosság van benne, azt igazítsd ki. És köszönjük, hogy ezt kérhetjük, és szent lelkeddel áldj meg most minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele, 4. fejezetének az első versétől a 18., tehát az utolsó versét bezárólag. Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott második levele, 4. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Nem járunk rabasságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét. hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ebben a fejezetben Pál kétszer is leírja azt, hogy nem csüggedünk. Nem csüggedünk, és azért írja le, és azért mondja ki ilyen határozottan, mert ugye Korintusban, ahova ezt a levelet írja, ezt a második levelet írja, ugye ellene támadtak, feszültség keletkezett, nem akarják az ő személyét elfogadni. Vagyis, ahogy korábban láttuk, ugye Pál megtapasztalja azt Korintusban, de máshol is, hogy ahová viszi az evangéliumot, és az evangélium befogadásra kerül emberek által, oda sátán is elkezd munkálkodni. Azonnal megjelenik, és igyekszik zűrzavart kelteni. Igyekszik megakadályozni azt, hogy sok embert megérintsen az ige, megszólítson a Krisztus, rádöbbenjenek a bűneikre, és üdvösségre jussanak. Másrészt, akik befogadták Jézust, azok között meg igyekszik úgy munkálkodni, hogy még vissza tudja őket rángatni a régi életükbe, vagy pedig próbálja olyan területre vezetni, ahol nem teljesen Krisztusban bíznak, hanem akár a törvénybe, ugye itt is, meg a Galata levélben is láttuk, hogy voltak olyan tanítók, akik azt mondták, hogy akkor lesztek teljes értékű keresztjének, ha körülmetélkedtek, a szombatot megtartjátok, és más egyéb zsidó törvényeket, rendelkezéseket, és Pál ezekkel szembeszáll. Tehát ami világos ezekből a levelekből, hogy a gonosz azonnal megjelenik, ahol az evangélium világossága besugároz az emberek közé, mert a gonosz azt akarja, hogy az emberek Jézusról ne tudjanak, ne ismerjék meg, ne legyenek a követői, Vallásosak lehetnek, az nem probléma, hiszen Korintusban is, amíg oda Pál meg nem érkezik az evangéliummal, sokféle istenségbe hisznek. A pogány kultuszok mindenütt elterjedtek, és úgy, ahogy a mai embernek is megvannak a maga istenei, még ha ateistának mondja is magát, még ha nem isteneknek nevezik is, de megvannak azok a dolgok, szokások, eszközök, amik uralkodnak fölöttük. Mert ugye a vallás az azt jelenti, hogy valami uralkodik fölöttem. Krisztusban pedig szabadság van. És ugye maga Jézus is beszélt arról, hogy amikor kimegy a gazda és elveti a búzát a földjébe, azonnal megjelenik a gonosz, és konkolyt vet bele a búza közé. És ez így van ma is. Gonosznak megvannak ma is a konkolyai, megvannak azok a személyei, akik által befurakszik a gyülekezetekbe, az Isten népe közé, és próbál ott rombolni, pusztítani, próbálja felhígítani. Ugye a hitet az a lényeg, hogy hát, ha Krisztusban hisztek is, de nem muszáj a régi életetektől elfordulni, mert hát a kegyelem azt jelenti, hogy megbocsátattak a bűneitek, és aztán akkor éltek úgy, ahogy akartok. Ezzel szemben pedig Pál apostol erőteljesen hirdeti, hogy nem mindegy, hogy élünk. Mert az életünknek különbözni kell, tehát a keresztény ember életének különböznie kell a nem hívő, nem keresztény emberek életétől, mert egyébként igazából nincs is semmi értelme annak, hogy azt mondjuk, hogy én keresztény hitben vagyok, krisztusi hitben vagyok. Tehát ez nem csak elmélet, hanem gyakorlat is. Gyakorlattá kell, hogy váljon az életünkben. És amikor látja Pál a gonosznak a munkáját, ezt így nem csüggedünk. Nem csüggedünk, miért? Azért, mert tudja, hogy a gonosz munkálkodik, de ismeri Jézust, és tisztában van azzal, hogy Jézus hatalmasabb a gonosznál, ő rá figyel, a Krisztusra, és tudja, hogy Krisztusban kap erőt arra, hogy tudjon győzni, előre haladni, úgy, ahogy a második fejezetben meg is fogalmazta, hogy Isten Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket. Tehát néha úgy tűnik, hogy a hívők előtt akadályok vannak, és úgy tűnik, hogy vesztesek lesznek egy-egy harcban, de Pál tudja, hogy győzhetünk. Tehát ha nem adjuk föl, ha nem fordulunk vissza, győzhetünk, nem a magunk ereje miatt, nem azért, mert mi képzettebbek vagyunk, és jobban értünk a harchoz, mint a sátán, nem, hanem azért, mert Krisztus erejére támaszkodunk. Tehát a hívő élet alap pillére, ahhoz a Krisztus ereje. Tehát kereszténynek lenni a magunk erejéből nem lehet, ehhez Krisztusra van szükségünk. Ugye eleve azt is jelenti, kereszténynek lenni, hogy krisztusi, Krisztust követő, Krisztushoz tartozó, tehát csak az ő ereje által lehetünk. Aztán azért is tud győzni Pál, mert az élete az összhangban van azzal, amit hirdet, összhangban van az evangéliummal, azt mondja, elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, és így tovább. Tehát Pálnak az életében van egy életváltozás. Nem csak azt mondta, hogy nem csak teológiai szinten fogadta el Krisztust megváltónak, hanem az élet gyakorlatában is. Ahogy ugye Galata levélben leírta, hogy élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, és most már Istennek élem az életemet. Tehát ez az a változás, hogy nem csak tanokat sajátított el, meggyőződött az igéből, hogy Jézus a messiás, és ezt értelmével elfogadja, hanem meghalt önmaga számára, most már nem önmaga ül a trónon, hanem Krisztus él benne, Krisztus irányítja az életét. Ugye Istennek élek. És ez fontos. itt kezdődik a keresztény élet, hogy Istennek élek. Már nem magamnak, már nem a magam álmai a lényegesek, a magam céljait akarom megvalósítani, hanem Isten akaratát. Ugye Pálnál is ez volt, mielőtt nem ismerte Jézust, meg voltak a tervei, hiszen azért tanult, azért képezte magát, kiváló rabbi akart lenni, olyan, mint Gamáliel, rabbi professzor, de amikor a Krisztus elhívta őt a damaszkuszi úton, már ezeket az elképzeléseiket, terveit már föladta, és teljes mértékben Krisztusnak szentelte az életét. Tehát ez fontos, és meg is kell vizsgálni, hogy vajon én Krisztusnak élek-e, de nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, tehát nem higítjuk föl, nem igazítjuk a korszellemhez, az adott társadalom elvárásához, hanem az igét mindig úgy éljük, hirdetjük, ahogy azt Isten kijelentette, és hisszük, hogy amit ő mondott, azt tényleg úgy is gondolja. Ugye az hamisítás, amikor azt mondom, hogy nem kell azt úgy érteni, ahogy le van írva. És akkor érthetjük akárhogy. És akkor ebből ugye Istennek nem tetsző életvitel fog fakadni. Aztán beszél arról, hogy az evangélium az világos. Tehát, hogyha érthető. Tehát, aki nyitott szívvel, őszintén, spekuláció nélkül fogadja az evangéliumot, az Istennek a szavát meg fogja érteni. Akinek az a szándéka, hogy megértse Istent, az az igét tanulmányozva meg fogja érteni, mert azt mondja Pál, hogy az evangélium az világos. Azok nem értik meg, azoknak nem lesz egyértelmű, világos, így mondja Pál, hogy akiknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek. És itt ugye fontos azt látni, hogy a Biblia azért más, mint egyéb könyvek, akár tudományos könyvek is, hogy egy-egy tudományos irodalomnál elég, hogyha van képzettségünk, elég, hogyha megérteni próbáljuk azt, ami le van írva, viszont a Bibliához nem elég a szakértelmünk, a képzettségünk, a műveltségünk, oda szükségünk van átadott életre és Isten szent lelkére. A Szentlélek nélkül nem értjük jól a Bibliát. Ezért fordul elő, hogy lehet, hogy valakik nagyon kiváló képzett emberek, tanult emberek, de nem értik az Isten szavát. Nem értik. Mert mit mond Pál? Hitetlenek. És ha nincs hit a szívünkben, tehát Isten szent lelkére és hitre van szükség, hogy megértsem az igét. És hogyha nincs hit a szívemben, és Isten lelke nincs ott az életemben, akkor nem fogom érteni. Miért? Mert a sátán is megtesz mindent, hogy ne értsem. Ugye e világ istene, e világ istene a sátán, a gonosz. Mindent megtesz, hogyha nincs hit a szívembe, úgy fogja alakítani, hogy ne értsem a Bibliát. Elolvashatom én 100-szor is, írhatok is belőle tanulmányokat, meg bármit, de a lényegét nem fogom érteni, nem fogom Istent megismerni. Mert ugye Isten az igében jelenti ki magát. Így mondja, mivel hitetlenek, és megvakította a világ istene a gondolkodásukat, nem látják meg Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mit mond Pál? Ha nincs hit a szívünkben, nem ismerhetjük meg Istent. Miért? Mert Isten Jézus Krisztusban tette magát megismerhetővé. Így írja, hogy Jézus Isten képmása. Ha meg akarom Istent ismerni, akkor Jézust kell ismernem. Akkor az evangéliumokat kell minél jobban áttanulmányozni, az egész új szövetséget, mert ebben látom meg, hogy kicsoda az a názáreti Jézus. Ebben fogom megismerni őt, ebből fog előttem föltárulni az ő akarata, az ő lényének a mélysége. Tehát mi a lényeg, hogy Krisztusban Isten van jelen. És aki Istent keresi, az Krisztusban tud vele találkozni, Krisztus által értheti meg. És ha föltesszük a kérdést, hogy milyen az Isten, hát olyan, mint a Krisztus, olyan, mint a názáreti Jézus, mert ő a képmás, ő az az eredeti minta. És aki nem Jézuson keresztül próbálja Istent megérteni, az mellékvágányra fog siklani. Tehát Isten olyan, mint Jézus. És amit Jézus életében látunk, azt látjuk az Istennél. Tehát Isten akarata Jézusban érthető, látható. Amit Jézus akar, az akarja Isten. És amit Jézus nem akar, amit nem látunk Jézus életében, azt Isten sem akarja, függetlenül attól, hogy mi mit mondunk. Tehát Isten nem akarja, hogy a beteg beteg maradjon. Nem akarja, hogy itten öljük egymást. Hát azért jött Jézus, hogy ebből kimentsen bennünket. Hogy eltörölje azt a bűnt, ami okozza az engedetlenséget Isten felé, a betegségeinket, a nyomorúságainkat, a háborút. De ez az kell, hogy felragyogjon a szívünkben ő. Másrészt, ugye szükség van arra, hogy akarjuk megismerni az Istent, hogy őszintén keressem, vágyakozzam utána, adventben vagyunk, fontos kérdés, hogy miután vágyakozom most, mire várakozom az Úrra, vagy vágyakozom arra sok-sok szemétre, amit ez a világ kínál nekünk. Mire vágyakozom? De aki vágyakozik, az egyszer megtapasztalja, aki igazán keresi, hogy egyszer Isten világosságot gyújt a szívében. Nem magunktól ismerjük meg az Isten, nem magunktól értjük meg az igét, hanem attól, hogy ő gyújt világosságot a szívünkben. És Pál itt visszautal a teremtésre. Ugye Isten szólt, hogy sötétségből világosság ragyogjon fel, és az az Isten szól, hogy a mi életünkben is ragyogjon fel a világosság. Mert Istennek a szava ma is ugyanaz. De Isten akkor kimondta, sötét volt, és legyen világosság, és ez annyiból lényeges, hogy a sorrend is, hogy sötétségből világosság ragyogjon. Tehát az ember úgy kezdi az életét, amíg nem találkozik Krisztussal, amíg nem ő lesz az élete napsugara, hogy sötétségben van. És ezen nem változtat az, hogy élünk, hogy megvan mindenünk, jól képzettek vagyunk, nagy a tudományunk, nagy a technikánk, mert a sötétség az a szívben van. És sokszor pontosan ezek a fejlettségi szintek okozzák egy bizonyos szinten a szívünkben, a lényünkben a sötétséget. Mert minél fejlettebbnek gondolja az ember magát, annál inkább ott van, hogy nincs szükségem az Istenre. És az a sötétség, amikor nem látom meg, hogy Isten nélkül elveszett vagyok, hogy bajba vagyok, hogy nyomorult vagyok. De ha kiáltunk, beismerjük a sötétséget, ő gyújt világosságot, és akkor fölragyog Isten dicsősége a Krisztus arcán. Tehát Krisztus arcán ismerhetjük meg. És innentől kezdve, mit mond Pál, nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Innentől kezdve egy nagy változás áll be az életünkbe, már Jézus az Úr, ő tölti be a szívünket, és azt mondja, őt hirdetjük, róla beszélünk. Tehát sokszor az elhangzott beszédek által is meg lehet állapítani azt, hogy ki milyen hitbe van. Meg tényleg hitbe van-e. Hogy kiről beszél. Hogy, de nem csak egy prédikáció, egy tanítás alatt, hanem úgy általában. Ki a legfontosabb? Kiről tudunk legtöbbet beszélni, vagy miről? Akinek a szívét ő tölti be, aki őt szereti, az tud róla beszélni. Az őt hirdető, az őt akarja láttatni, mint a szerelmes, az a szerelméről tud beszélni. Meg akar, nem is akar másról, mert ő tölti be a szívét. És azt mondja Pál, hogy mi is nem önmagunkat hirdetjük, nem én vagyok fontos, hanem Krisztus, ő az én életem ura. Másik részt ugye Pál elmondta, ugye Galatáknál olvastuk, hogy már említettük is, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Tehát ha már nem én élek, akkor nem is tudok magamról beszélni. És aki túl sokat beszél magáról, és magával van elfoglalva, azt jelenti, hogy még mindig ő él. Még mindig az ő lénye. Mindig az ő énje a fontos. És az nyilvánul meg. És azt mondja Pál, hogy Isten ismerete az óriási kincs. Az nagy kincs, nagy ajándék, nem jön magától, ezért kincs, ezt keresni kell, és megtalálhatjuk, illetve kaphatjuk Krisztus által. Ugye mond Jézus példázatot, hogy az Isten országa hasonló az földben elrejtett kincshez, de amire rátalál a gazda, aztán eladja mindenét, hogy megvehesse, és az övé legyen. Tehát ez egy nagy kincs. Krisztus és az üdvösség, az örök élet. És azt mondja, hogy ez az új élet, az Isten szerinti élet, az üdvösség cserépedényben van. Ez a cserépedény a testünk. Ugye cserépedényhez hasonlítja, olyan mint egy porcelán kancsó, vagy egy üvegből készített pohár, ami könnyen eltörhet. Hozzáütődik valamihez, megreped, eltörik, és az érték kidőlhet belőle. És ugye Pál korában, római korban, nagy cserépedényekben tárolták a kincseket, az aranyat, az ezüstöt, és ugye, vagy akár a gabonát, és ha megütődött az oldala, akkor láthatóvá váltak ezek a kincsek. És Pál elmondja, hogy hát miért is? Miért cserépedény a mi életünk? Miért cserépedény még a hívő élete is, aki lelkileg lehet erős, le tud küzdeni sokféle akadályt, a teste meg mégis össze fog törni. Azt mondja, azért, hogy ne magunknak tulajdonítsuk ezt az erőt, ezt a rendkívüli erőt. Azt mondja Pál, hogy amikor valaki hívővé lesz, az rendkívüli erőt kap. És ugye elgondolkodtató ez, hogy ha magunkra nézünk, meg kell kérdezni, hogy tényleg rendkívüli erővel rendelkezünk? Tényleg az a jellemző, hogy ma egy hívőben rendkívüli belső erő van? Nem azt látjuk, hogy sokszor olyan könnyen elfáradunk, olyan könnyen megkeseredünk, feladjuk, nem tudunk tovább menni. Pedig Pál azt írja, hogy rendkívüli erőt kaptunk, és azért van cserépedényünk, hogy ne bizakodjunk el, ne gondoljuk, hogy ez a mi erőnk. Hanem legyen világos, hogy ez nem tőlem van, hanem Jézus mit mond mielőtt, visszamegy az atyához, mennybe menetel napján, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Tehát ezt a rendkívüli erőt a Szentlélek Isten biztosítja. Ő maga az erőforrásunk. De kérdés, hogy ezt az erőforrást mennyire vesszük komolyan, mennyire építünk rá, és hogyha ráépítünk, akkor elismerjük-e, hogy ez nem a mi erőnk. Amikor Isten megadja ezt az erőt, akkor sikerülnek a dolgaink, akkor ki tudjuk-e mondani, hogy de ez nem tőlem van. De, hogy kedden említettük, hogy Dávid, amikor legyőzi Góliátot, akkor nem a saját erejének tulajdonítja azt a győzelmet, hanem ugye Istennek. Vagy azért csökkenti Isten le Gedeonnak a seregét 300 főre, hogy egyértelmű legyen minden zsidó előtt, hogy nem az ő szuper hadseregük tudott győzni, hanem ez emberileg lehetetlen, és ezért egyértelmű, hogy itt Isten adta a győzelmet. Mint ahogy Péterék életében is, a pünkösd után elmondják, hogy nem mi, nem a mi erőnk által értük el, hogy az az ember meggyógyuljon, hanem Jézus Krisztus nevébe vetett hitáltal gyógyult meg. Tehát nekünk mindig ezt kell közvetíteni, hogy itt nem a mi erőnkről van szó, hanem Jézus Krisztus erejéről, a Szentlélek erejéről. És Pál itt nem fellengzősen beszél, hanem azt mondja, hogy szorongatnak minket, nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöznek, elhagynak, letipornak, de nem veszünk el. Tehát ugye megvan az ő életének is a küzdelme, és szinte nem volt olyan hely, ahol ne támadták, üldözték, bántották volna, és ezekben a helyzetekben azért tud győzni, mert tudja, hogy rendkívüli erőt kapott. Az Isten lelke teszi képessé arra, hogy talpra tudjon állni, tovább vigye az evangéliumot, vagy mint Korintusba is ne adja föl. Ugye olvassuk az apostolok cselekedetei 18. fejezetében, hogy fél év után Pál tovább akart menni onnan, de az Úr azt mondja, hogy ne félj, ne add fel, ne hallgass, hanem szól tovább azt, amit rád bízok, mert nekem itt van nagy népem. Tehát megtapasztalja, hogy nem magától tud ott maradni tovább, hanem a Krisztus rendkívüli ereje által. És ez így van ma is, hogy igen, lehet a testünk beteges, gyenge, erőtlen, és csodálkozunk, hogy hát ez a hívő, hogy képes dolgokat megtenni, de azért, mert igaz, hogy cserépedényben van, de egy rendkívüli erőt kapott. És ezt a rendkívüli erőt nekünk szabad használni. Néha úgy tűnik, mintha a keresztények erőtlenek lennének, mintha nem kalkulálnánk be ezt az erőforrást, amit kaptunk, rendkívüli tartalékaink vannak, egy rendkívüli energiaforrás, de ezt igénybe is kell venni. Ugye hiába van a föld alatt értékes energiakészlet, ha azt ugye évezredekig nem tudta az ember elérni, kitermelni. Tehát ahhoz kellettek eszközök, ahhoz le kellett hatolni a földnek abban a mélységében, ahol a földgáz vagy az olaj van, és ki kellett termelni, hozzáférni ahhoz az energiához. És ugyanígy van, hogy hit által férhetünk hozzá a Krisztusban lévő energiákhoz, de vajon számolunk-e ezzel, vagy csak a saját életünkre, erejére hagyatkozunk, elfogadjuk, hogy nekünk ennyi van, hogy azt mondjuk, hogy igen, az én erőm kicsin, de az Úr erős nagyon, és vele tudok győzni. És ugye Jézus halálát mindenkor testünkben hordozunk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Kétszer is leírja, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Tehát ugye a hívő arra van elhívva, hogy Jézus tegye láthatóvá az élete a mindennapjai által. Már nem én vagyok látható, hanem a Krisztus. És ezért kell tusakodnunk, küszködnünk, hogy imádságban, hogy ne én legyek látható, hanem az én Uram, mert ő rá van szükség, mert ő tud életet adni, nem mi. Szent Pál elmondja, hogy azért szólunk, mert hiszünk. De Pál azért járja a világot, hirdeti az evangéliumot, mert maga is hisz benne. Maga is megtapasztalta, hogy az evangélium alakította át az ő életét. És ezért mond szól, ezért ezt továbbadja, elmondja másoknak. És ugye bizonyságot tesz arról, hogy Jézus az Úr, és arról is, hogy Isten feltámasztotta Jézust. Ugye a korintusi levélnek egy speciális központi üzenete, hogy Jézus feltámadt. Ugye erőteljesen beszél Jézus feltámadásáról, ugye, ami azt jelenti, hogy ő él, és beszél arról, hogy majd Jézus feltámasztja a benne hívőket is. De tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is. Mit mond? Jézussal együtt. Tehát csak azokat, akik Jézussal vannak. Ha nem vagyok Jézussal, nem támadok föl életre. Csak kárhozatra. Életre csak Jézussal együtt. És Jézus által. És azt mondja, hogy mi ezt hisszük, és azért hirdetjük. És tegyük fel a kérdést. Hiszem én? Hogy Isten föltámasztotta Jézust, és az az Isten, aki Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt majd engem is föltámaszt életre, üdvösségre. Hiszem én ezt. És ezért mondja, hogy nem csüggedünk, ha a külső emberünk megromlik, és belső emberünk mégis megújul napról napra. Tehát Pál is tapasztalja, hogy a külső embere, ahogy telik fölötte az idő, meg keresztül kell menni sok szenvedésen, hogy egyre gyengül, erőtlenné válik. Ugye, ahogy telik az idő, a test az egyre erőtelenebbé, gyengébbé válik, de ugye nem csüggedünk. Miért? Mert Krisztusban vagyunk. És aki Krisztusban van, az nem a testre néz, hanem azt mondja, igen, eltelik fölöttem az idő, de belülről megújulok. Hogy a belső emberünk napról napra megújul. Tehát a külső betegségek, nyomorúságok, gyüngességek, szenvedések közepette belülről erőssé válhatok. Hogyan? Hát az ige által. A Jézussal való kapcsolat által. Napról napra lehetek erősebb. Hogy nem panaszkodni, sírni fogok, jaj, mi történik velem, mindjárt letelik az életem, hanem belülről megerősödök, tudok szolgálni, bizonyságot tenni másnak. Ugye a pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Ugye azért ugye Pál mit mond? Pillanatnyi könnyű szenvedésünk. És ebből talán valaki azt a következtetést mondja lehet, ja hát, semmi baja se volt akkor az életben. Azt mondja, pillanatnyi könnyű szenvedés, semmi baja se volt könnyű neki. De ha megvizsgáljuk Pál életét, akkor megdöbbenünk. Mire mondja, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés? Hogy majdnem halálra kövezték. Úgy megdobálták kövekkel, hogy egy hajszálon múlt az élete. Azt hitték, hogy meghalt. Na de most annak a sok kőnek nyoma volt a testén. Hogy fájhattak azok a sebek? Mi kicsit megütjük, megégetjük. Hogy fáj? És mindjárt kenegetjük, kötözgetjük. Az ő korában nem volt ennyiféle kenőcs, mint most. Gondoljuk meg, amikor Filippibe 39 botütést kap, aztán kalodába zárják, a börtönbe. Micsoda fájdalmakat élt át. Azok nem kis könnyű fájdalmak, meg szenvedések voltak. Nem létezett olyan orvoslás, mint ma, hogy könnyíti, csökkenti a szenvedést, fájdalomcsillapítókról nem is beszélhetünk, és mit mond? Pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Mennyivel előnyösebb helyzetben vagyunk így a testünkkel kapcsolatban? Valami fáj, bekapjuk az orvosságot. Kötözzük, gyógyítatjuk, és mégis le vagyunk sújtva sokszor. Milyen nyomorult vagyok én, milyen beteg vagyok. És Pál nem a betegségre néz. Nem a betegségre, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Hogy a pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Nem arra néz, hogy na most fáj, meg alig vonszolom magam, és hát a Krisztust követem, akkor miért engedi, hogy így szenvedjek, hanem arra néz, ami majd lesz a dicsőségre. Hogy akkor majd ezt a földi világot elhagyom, és ott leszek vele, és új testet kapok. Már nem lesz ez a szenvedés. Másrészt ő mindig Krisztusra nézett, és tudta, hogy a maga szenvedése a Krisztusé mellett eltörpülnek. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók. Igen, mire nézünk? Mi van az életünk középpontjában? Az, amit látunk. Ugye a pénz, a kapcsolat, a hatalom, az egészség, ezek a láthatók. Láthatatlan pedig az Isten mennyei világa. A dicsőséges Krisztus. Ugye máshol azt mondja Pál, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Ne arra nézzünk, ami a szemünk előtt van, hanem nézzünk ugye fölfelé, és ez határoz meg minket, hogy kire, mire nézünk. Lefelé, a világra, az emberi, földi dolgokra, vagy az Isten országára, és onnan merítünk ugye erőt. És tehát nézzünk a láthatatlanokra, úgy, ahogy Elizeus a szolgájának mondta, hogy ne arra nézzen, ami a szem előtt van, ne az ellenséges sereget, hanem nézzen föl, és akkor Isten kérte, hogy Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. Lásson bele Isten mennyei világába, mert az segít. Ha belátunk az ő világába, látjuk Isten hatalmas, látjuk Istennek az erőit, és azt mondjuk, hogy ha Isten velem, hát ha Isten, egy ilyen Isten velem, akkor ki lehet ellenem? Akkor diadalmasan vihetem előre az evangéliumot, építhetem Isten országát. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy most is a Te igédre figyelhetünk, és Uramat, hogy őszintén tudjunk keresni Téged, hogy napról napra Téged figyeljünk, és akkor fölragyog előttünk az Atyának a lénye, mert Úr Jézus, Te vagy az ő képmása. Hányszor nem gondoljuk ezt át, hányszor nem így tekintünk rád, hogy Isten olyan, amilyen Te vagy, és olyan jó ezt tudni, hiszen Te lehajoltál a nyomorultakhoz, felemelted, meggyógyítottad, megszabadítottad őket, megtisztítottad szívüket, lényüket a bűntől, a gonosz minden hatalmától. Mert Te azért jöttél, Úr Jézus, hogy a gonosz romboló munkájával szembeszállj, és Te ott győztél a kereszten állunk és magasztanunk ezért. És add, Uram, hogy ez a győzelem ragyogjon föl előttünk, és mindig Tőled merítsük azt a rendkívüli erőt, hogy a Szentlélek erejére építsünk, és nem magunkra. Köszönjük, Urunk, hogyha a mi cserépedényünk romlik is, de a belső emberünk megújulhat napról napra, és ez a megújulás akkor lehet a miénk, hogyha napról napra veled vagyunk élő kapcsolatban, ha táplálkozunk a Te ígéddel, ha engedelmeskedünk annak, amit mondasz, és kérünk ebben, vigy előre bennünket, segítsd így az életünket, hogy bizonságtevők legyünk, hogy mindig Téged hirdessünk, Téged állítsunk oda az emberek elé, és nem magunkat hirdessük, nem magunkról beszéljünk, hanem mindig rólad, és hát, hogy állandóan a láthatatlanokra, a Te világodra nézzünk, és ne engedd, Uram, hogy a Te néped a láthatóra, a pénzre, a hatalomra, az emberi kapcsolatokra figyeljen, politikára, hanem mindig csak a Te akaratodra és a Te igédre, Uram, ami lámpás előttünk az úton. kérünk így a betegekért, megfáradtakért, az, hogy ők is így rátekintsenek, megtapasztalják rendkívüli erődet, és meggyógyuljanak belőről a szívükben örök életre, megtapasztalják bűneik bocsánatát, és legyenek újját a kegyelmed által. Ezt kérjük, Uram, minden ember számára, aki még nem ismer, és könyörgünk, hogy rontsd le az ördög munkáját, rontsd le, Uram, az ördögnek a megvakító ténykedését, és adj hitet az emberek szívében, hogy szívében, hogy őszintén vágyakozzanak és hívjanak téged segítségül. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, szenvedélybetegekért. Könyörgünk, hogy adj csendet, Uram, advent idejében, hogy ne a külső dolgok legyenek fontosak, a sok rohangálás, a világ sok kínálata, hanem figyeljünk arra, hogy mit tettél értünk a legnagyobb ajándékra, hogy ide adtad a fiút, és kérünk így egy házunkért, népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet a templomban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 511. dicséretünk 5. versét, Hunyó szemembe.
Hunyó szemembe, vésd keresztedet, küldött foszlatva, látta szenteged. Föld árnya fut, menj fényemet,